A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Szép jó reggelt. Reggeli személy, bizony, itt van velünk Zubor Zalán, az átlátszó.hu újságírója. Mégpedig abban az alkalomban, hogy igazából ugye, hát az elsők között szúrtak ki benneteket, mint akik veszélyeztetik a magyar szuverenitást. Nyilván arra kérem önöket, hogy a beszélgetés alatt végig nem tudom kitenni élőszóban a szmájlikat, de azért rakják oda, mert valószínűleg az irónia fegyverével fogok élni néhány esetben, mert hogy megszületett két jelentés, a Transparency International-ről és az átlátszóról, ami mondjuk, ha igaz lenne, amit benne írnak, akkor benneteket tényleg életfogytiglanra kéne bezárni és bilincsbe elvinni, mert abban aztán a hazahárulástól minden van. Nyilván ők is tudják, hogy nem igaz, tehát azért merik ilyen nyugodtan leírni, de hogy mindenek, hogy igazából kapjon egy vajszínű árnyalatot, tényleg kezdjük azzal, hogy honnan indult ez az átlátszó története. Én ugye 2001-ig dolgoztam Modoki Tamással még a Magyar Narancsban, kortól én már nem láttam rá az ő munkájára, de hát ezt követően jött ez az egész.
Jó reggelt kívánok!
Ja, és nem fogunk igen magázódni, jó? Tegeződünk, mert hülyén venni ki magát.
Persze.
Jó, oké, figyelek.
Tehát az átlátszó története az 2006-ra nyúlik vissza, és akkor kifejezetten az akkori tüntetéseken történt rendőri túlkapásoknak a feltárásával foglalkozott. Tulajdonképpen ez az eredője az egész átlátszónak, mint szervezetnek. És egyébként ebben az időszakban a fideszes politikusok kifejezetten hivatkoztak rá. Tehát akkor nem tartották azt problémának, hogy valaki egy független újságként a kormánynak a politikáját kritizálja. Egyébként meg is jelent még...
Mindez a számára, akik most születtek, akkor nem a Fidesz volt kormányon, hanem Gyurcsány Ferenc.
Igen. Később egyébként meg is jelent ezekről a túlkapásokról könyv is, film is. A film az ráadásul még a 2010 után jelent meg, szintén a átlátszó féle oknyomozás alapján, amit egyébként akkor szintén a kormánypárti média is, meg politikusok is egyébként megosztottak és dicsértek.
A memória egyébként nem egy jó tulajdonság a politikusnál, hisz szerintem arra sem emlékszem eznek már, hogy a Soros alapítványnak volt némi köze a Fideszhez. Tehát ezek mind elfelejt, nem is igaz, de valahogy máshogy volt. De mindegy, szóval a lényeg az, hogy ismerem Tamást, elég azért ez alatt a pár év alatt, amíg együtt voltunk a Narancsba, hát, ha valakit nem lehet befolyásolni, igen, de hogy semmilyen irányban.
Ezzel teljesen egyetértek.
Semmivel. Tehát azért ismerek embereket, és esetleg meg lehet meginog valamitől, de hát azt, nagyon mindegy, de ez mondjuk ez nem egy érv, meg nyilván nem állna meg a bíróság előtt, de nekem legalább a szent meggyőződésem az, hogy na őt aztán se balra, se jobbra nem húzta el senki.
Igen, tehát amikor beszélünk arról, hogy finanszírozók, most akár külföldi, akár belföldi források, amik azért szükségesek ahhoz, hogy működni tudjon a média. Nekünk, újságíróknak nyilván a legkényelmesebb gyakorlatilag az lenne, hogyha semmiféle projektet nem kellene csinálni, tényleg egyszerűen írhatnánk arról, amit mi szeretnénk, ami minket érdekel. Azért tegyük az, hogy leggyakrabban tényleg ezt tudjuk csinálni.
Hát itt azért az is számít, hogy 10 milliós ország vagyunk, persze, mert egy olyan országban, most amiről beszélünk, az ideális helyzet, hogy a példányszám alapján a hirdetők hirdetnek benne, az olvasók megvásárolják, és ez elegendő az egész.
Ez lenne az ideális. Egyébként nagyon sokáig az a sajtó történetében ez volt a modell, hogy a minden napnak volt egy előfizetői bázisa, és az esetleg még hirdetésekkel kiegészülve el tudta tartani a sajtó működését. Az a baj, hogy most már kifejezetten, hogy az internet bejött, ez már egyre kevésbé egy működő modell. Egyébként látjuk is, hogy a magyar médiában is egyre több hírportál van, ahol már nagyon sok tartalom csak fizetősen érhető el. Tehát kezdünk igazából visszaállni arra, hogy az az ingyenes és csak reklámokon alapuló modell, ami korábban működött, az már nem igazán fenntartható.
Hozzátéve röviden, csak persze az internet rengeteg bezavart meg, hogy hát ingyen van minden, ugye volt ez az érzés, de azért itt történt egy irányított áthelyezés is a reklámok.
És erre akartam egyébként kiukadni, hogy ugye a kormány állítja, hogy nekik a problémájuk az az, hogy külföldi alapítványok meg egyéb donorok, azok a médiát támogatják Magyarországon. Azért ez nem úgy alakult ki, hogyha például olyanokra gondolok, mint a Telex vagy a HVG, azért az nem úgy alakult ki, hogy ők egyébként teljesen jól el voltak, de valamiért úgy döntöttek, hogy nekik az a pénz, amiben egyébként is Dagover Blásiként tudnak fürödni az újságírók, hogy ezt tudjuk, az nekik nem volt elég, és ők felajánlkoztak valami külföldi szervezeteknek. Nem, az úgy történt, hogy visszavezethető oda, hogy még a Fidesz egyik első ciklusában megszületett például a reklámadó intézménye, ami nagyon beszűkítette ezt a reklámpiacot, illetve kaptak a reklámozók is olyan jelzéseket, nem feltétlenül transzparens és hivatalos módon, hogy nem nézi a kormány jó szemmel azt, amikor reklámokat jelentetnek meg, egyébként a százezrek által olvasott lapokban, mondjuk akkor még független Indexen, vagy HVG.hu.
Állami cégek egyáltalán azok tiltva voltak, ezek, igen, amikről beszélünk, ez nem állami cégek, igen, hanem nagy cégek, akiknek azért nem, akik nem akarnak rosszba lenni a kormánnyal.
Akik alapvetően egy dolgot szeretnének, termékeket eladni, aminek az egyik módja az, hogyha amúgy is sokan olvasnak egy lapot, ott a hirdetések megjelennek. Úgyhogy ezért indult el, hogy ez a folyamat, ez nagyban hozzájárult, hogy egyre inkább egyrészt bejött ez a fizetős modell, bejöttek ezek az alapítványok. Most is a képen jön egyébként egy olyan oldalt látnunk, ahol az 1%
felajánlás kérik. Hát is megyek az átlátszóra viszont, hát amely itt vagyunk, akkor legyünk az átlátszó.
Igen. Ja.
Mind akarok mondani, csak annyi,
hogy... Mi is azokat gyűjtjük.
És hogy az se volt, mert ez egy megint fontos kis apróság, hogy ezek a alapítványok és donorok és egyébként keresték meg ezeket, igen, a lapokat, mert akkor gyanús lenne egy picit. Nem, igen, a CIA küldte őket, de nem ez történt.
Nem, tehát amire ki akarok lyukadni, az, hogy az a folyamat, ami most van, hogy több magyar médium az külföldi donoroknak a segítségét is igénybe veszi. Ennek az előzménye, hogy szisztematikusan ellehetetlenítette a kormány a független média működését a magyar piacról.
Amit bevallani sose fog, hanem, mert ugye ennek nézőben tényleg a szürke zónába zajlott, mert ugye volt, aminek megvetett és trómanokkal is kinyírták. Én ott voltam, ültem a Magyar Hírlapban, amikor megtörtént a tulajdonosváltás. Ugyanezekkel a teljesen nyugodjon meg mindenki, jobb. Itt maradt középen a Magyar Hírlap, a Liberálisban. Semmi nem fog történni. Bemutatnám Bajár Zsoltot. Tehát ott is az volt, hogy ez a módszer is működött. Igen. Akkor volt, ahogy csak ellehetetlenítik a hirdetési pénzekkel, RTL klubot kicsit sarokba szorítják ezzel a reklámadóval. Tehát mindent megtett leuralni ezt a terepet. Már aztán megvásárolták megyei lapokat, minden. De ennek ellenére úgy tűnik, hogy mindig zavarja őket az, hogy életben vannak.
Én úgy gondolom, hogy ez a úgymond külföldi támogatás, meg szuverenitási probléma, ez alapvetően csak egy fügefelevél, ez egy indok arra, hogy valamivel lehessen támadni. Szerintem a kormánynak a problémája egyáltalán az, hogy létezik olyan, mint független média. Hogyha mélyebbre megyünk, szerintem ők úgy gondolkoznak, hogy nincsen létjogosultsága annak, hogy valakik, akiket ugye az ő értelmezésük szerint nem választottak meg, emiatt nincsen legitimitásuk, ők bármilyen módon a politikába beleszólassanak. Úgy gondolják, hogy kizárólag a parlament és a kormány az, aki bármilyen döntés hoz, az, hogy bármilyen véleményt egyáltalán a politikában nyilvánosan megszólalhat. A újságíróknak pedig hát tulajdonképpen annyi a feladata, hogy a mikrofonálvány legyenek a politikusoknak.
Tudósítsanak arról a véleményről, amit ők mondanak.
Ezt nem fogják nyíltan kimondani, de azért a gyakorlati lépésekből ez látszik, hogy a média szerepét ők így látják. A média szerepét én inkább azért úgy látom, és ez a hagyományos szerepe, hogy gyakorlatilag a kormány, ellenzék, tehát a politikai vezetésnek, meg az üzleti elitnek egy ellenőrző intézménye kellene, hogy legyen. És ez az átlátszónak a feladata is.
De hát a probléma lényege is ez, megtekintve a Dinasztia című filmet, ugye nyilván az van, hogy ha van egy hatalommal való visszaélés egy országban, de a fölött a hatalom fölött, amelyik visszaél, nincs egy másik hatalom, akkor ez, azt tudják mondani, hogy ez nem korrupció, hát ez a rendszer lényege, és akkor senki nem fog rá reagálni.
Tehát egyébként ugye az oka annak, hogy ez azért egy nem egy valódi, de még ott nincsenek valódi gondolatok, még nincs valódi ilyen átgondolt logika. Az, hogy ugye most a Fidesz az minden alkalommal a választási győzelmekre hivatkozik akkor, amikor azt mondja, hogy csak nekik van bármilyen legitimitásuk. Amit ők csinálnak, az tulajdonképpen a nép akaratnak a leképeződése. Viszont amikor ellenzékben voltak, akkor ugyanígy gondolkodtak, csak teljesen más érveket használtak, akkor is ugyanúgy arra hivatkoztak, hogy ők képviselik a nemzetet, mint olyat. Volt a
hazalembert
ellenzékben ez a híres idézet. Akkor nem merült fel az, hogy hát mivel a SZDSZ kormányok megnyerték választásokat, ezért tulajdonképpen a nemzetet úgymond ők képviselik, tehát akkor onnantól kezdve nekik kellene, hogy mindenhatóak legyenek, hiszen az a nép akarat, amit ők bármit csinálnak.
És az már egész gyermeki logika, hogyha engem választanak, az a nép akarat, ha őket, akkor az megvezetett, elbutított, agymosott nép, mert eleve az ellenzék nem nyerheti meg a választásokat. Ez a Trumpi logika is. Tehát, hogy Joe Biden el kell csalni a választásokat, hisz Trumpnak nyernie kellett volna. Ami érdekel egy picit engem, hogy ugye három szintjét van ennek a folyamatnak, ami nálunk van light-os verzióban. Ugye van az orosz, aki megöli. Megöli az ellenzéket, megöli a függetlenül, és megérik a bedre. Akkor van a török, akik ugye NATO tagok, de az Erdogan is hajlamos erre, de ott már nem az van, hogy akkor minden novicsokkal megmérgezünk mindenkit, ott van egyfajta ilyen álszentség, és nálunk ugye, akik NATO és EU tagok is vagyunk, elméletileg nálunk lenne a legnehezebb ezt a folyamatot végigvinni, hisz rengeteg akadálya van azért, nem látjuk most, meg azt gondoljuk, hogy rettenetesen borzalmas, de azért képzeljék el a putyini Oroszországot, ott hogy vezényelték le ezeket a dolgokat, az egy kicsit más volt. De ezek ugyanazok a folyamatok. Alapvetően csak a korlátozó tényezők miatt más a kifutásuk. Na ez viszont ijesztő, mert miért? Tehát, hogy könyörgöm, tehát, hogy milyen logika alapján akarja valaki az orosz modellt másolni egy Európai Uniós államban? Miért akar itt létrehozni egy kicsi, Bartus Laci barátom szavaival jövő, egy kis fasiszta konklávét az EU-n belül?
Mondom, erről tényleg őket kellene megkérdezni.
Én
nem látom azon túl, hogy egyszerűen saját hatalmuk és a saját vagyunk növelése érdekében ezen túl lenne ennek egy bármilyen konkrét célja.
De Donald Trump színrelépése azért az nagyot lendített ezen a dolgon, hisz ugye egyrészt azt gondolom, hogy neki aztán nincsen ideológiája, az egészen biztos. Az, hogy egy ilyen telekkönyvi tranzakció keretében próbáltam megoldani a gázai helyzetet, az azért sokat elárul a mentalitásáról, de hogy mégis erősítést kapott ez a vonal valahogy, ugye, ahogy ezt mondta New Jersey-ben élő barátom, hogy az amerikai fasizmus végre összejött az orosz fasizmussal, és ebből valami csodálatos dolog fog születni valószínűleg, de inkább üvegsivatagokra gondolt. Nem tudom, most így egy picit elbizonytalanodtam, hogy Trump első megválasztása az akkor is lehetett véletlen. Tehát létezik ez az akarat, hogy nem akarnak LMBTQ embereket, nem akarnak genderről hallani, mert nem értik, hogy mit jelent a szó, az élet a fogantatásnál kezdődik, a pásztorok a magángépeikben repüljenek körbe és szedjék be a pénzt, mert Jézus különben nem jön vissza. Tehát ez a fajta nagyon érdekes post-truth, hát ugye csak itt tudjuk nevezni, igazság utáni világ, ami az, hogy létezik, az egy dolog, de ugye igény is létezik erre, amit megint csak találgatni tudunk, de hogy ezek ijesztő trendek azért. Mert az oroszok nem hiszem, hogy ezt akarják, ők ezt kapják. De az amerikaiak?
Amerikában szerintem az egésznek a gyökere az, hogy hát ezért ez a demokrata pártnak egy nagy kudarca is. Nagyon sokat tett a demokrata párt azért, hogy ez a helyzet kialakuljon. Megkapták azt a lehetőséget, hogy mert minden szám mutatta azt, hogy az amerikai emberek annak ellenére, hogy nagyon dinamikusan növekedett a gazdaság, a valós élet színvonaluk az, az egyre romlik, hogy a, azt hiszem, hogy a 80-as évek óta a valós a fizetéseknek a valós fogyasztói értéke az, az stagnált. Eközben a, tulajdonképpen a republikánusok minden olyan ilyen szabadpiaci meg deregulációs lépés végig tudtak vinni, amiket szerettek volna. Nagyon nehezen tudták például mondjuk azt a szakszervezeti kultúrát megőrizni. Nagyon kevés államon maradtak már meg működő szakszervezetek és erős szakszervezetek, amiket korábban egyébként nagyon fontos szerepet játszottak a demokraták politizálásában is. És amikor az emberek azt érzik, hogy semmivel sem javulnak az életkörülményeik, ezen, ehhez képest a demokraták tulajdonképpen annyit tudnak választásról választásra mondani, hogy vagy azt mondják, ahol, amikor a Trumpot először leváltották, hogy return to normalcy, hogy visszatérünk a rendes kerékvágásba, utána, amikor a Biden-Stan-Harris féle kampány van, azt mondják, hogy lényegében folytatjuk a status quo-t, akkor tulajdonképpen nincs itt azon csodálkozni, hogy azt mondják az emberek, hogy akkor inkább jöjjön valami más. Egyébként az amerikai szakultúrharcos vonalat, amit mondasz, én ahogy látom, ez sokkal erősebb érdekes módon az elitben. Uh-huh. Tehát kevésbé ez, ami mondjuk az átlag szavazó kis embert érdekli, ez inkább az átlag szavazó az egyszerűen a ezek miatt, a jóléti problémák miatt szavazott úgy, hogy akkor próbáljunk meg valami újat.
Mennyire állította ezt párhuzamba a Gyurcsány kormány hozzájárulásához? Hát eléggé úgy hangzott.
Teljesen, és egyébként ez érdekes is, hogy úgy néz ki, hogy Magyarországon, mint hogyha most kivételesen mi nálunk történne meg előbb ugyanaz a trend.
Mármint, hogy előtte járunk. Hát a Project 25, tehát nekem az egy elég érdekes történet, ez most messze nem tartozik ide, de hogy valóban úgy tűnik, hogy bizony az fog történni, az Egyesült Államok át fog venni magyar, nagyon helytelen, borzalmas, antidemokratikus megoldásokat.
Ez kicsit talán bonyolultabb, mert tehát az Egyesült Államokban az a konzervativizmus az azért nagyban különbözik attól, amit Európában jelent. Tehát az Egyesült Államokban az a konzervatív hagyomány az, hogy az államot minél jobban le kell építeni. Mm. És egyébként ezt látjuk is, hogy ez a Elon Musk-nak ez a ilyen konkrét hatáskörrel nem is igazán rendelkező, de mégis láthatóan nagyon befolyásos hivatala. Ez szinte ötletszerűen rúg ki állami alkalmazottakat.
Ennek a paródiáját csinálja. Meg igazából azt sem tudom elképzelni, hogy az amerikai republikánusok egyetlen Donald Trump-a hogy tudtak tehát, hogy fedésbe hozni, mert hogy teljesen ellentétes az általad elmondott klasszikus, és erre mondta azt egy amerikai szakértő nemrégiben, hogy ez már nincs. Hmm. Tehát effektíve a Donald Trump megjelenése felszámolta azt a republikánus kultúrát, amiről beszélünk.
Az azért pont megvan még, hogy megpróbálják leépíteni a szövetségi államot. Tehát ez azért most is megvan, meg most is látszik. És emiatt én nem tudom, hogy mennyire reális az, hogy egy ilyen Magyarországhoz hasonló rendszert ki tudjanak építeni nálunk. Azért pont az ellenkezője történt 2010 óta. Tehát épp, hogy az történt, hogy nagyon sok új államtitkárság lett létrehozva, az állami bürokrácia az egyáltalán nem csökkent, sőt, alapvetően annyi történt, hogy újabb és újabb olyan intézményeket hoztak létre. Tehát most erre talán a legjobb példa, hogy Amerikában, amiről mostanában szó van, már az, hogy az oktatási minisztériumot, mint olyat meg kéne szüntetni, és teljesen az államok számára gyakorlatilag oda dobni az oktatás, hogy tessék, ti ezt csináljátok minél inkább a saját elképzeléseitek szerint. Most ehhez képest, hogy Magyarországon meg az ellenkezője történt, az történt, hogy tehát létrehoztak egy olyan vízfejet, amit oda raktak ugye az iskolák felé, és pont az oktatásban a bürokráciát azt nagyon durván felduzzasztották. Most Amerikában inkább ennek az ellenkezője, amit próbálnak csinálni, ott inkább szerintem annak van veszélye, hogy a különböző nagy cégeknek a befolyása, meg hát most ugyanúgy nevezhetjük őket oligarcháknak, mint Oroszországban ezeknek a vezetőit, az ő hatalmuk az, ami teljesen ellenőrizhetetlenné válik.
Igen, pont az történt, hogy amikor szuverenitásvédelmi hivatal elkezdte a munkáját, ugye talán emlékeznek még rá, volt egy ilyen kísérlet már, a külföldről támogatott civil szervezetek sárga csillagát akarták felvaratni a NGO-kkal, amit viszonylag jó tempóban ítelt el az Európai Unió, és ugye mai hír, vagy hát tegnapi mai hír, hogy az Európai Parlament is beszállt abba a bizonyos perbe, ami Magyarország ellen indulna, pont a szuverenitásvédelmi hivatal működése, meg egyetlen létrehozása kapcsán, de közben Balatonfüreden meg zajlik az a frakcióülés, ahol előfordulhat, hogy hát Lácsi Tamás régóta kéri ezt, hogy ez legyen fegyverviselési engedélye, meg kék villogója, meg nem tudom, de hogy főleg azt kéri, hogy legyenek hatósági jogosítványai. Hogy erről mesélj, hogy ez mit jelentene nagyjából?
Hát ugye érdekes ez a hatósági jogosultság, mert korábban úgy tudjuk, hogy ezt kifejezetten ellenezték a kormányon belül, éppen azért, mert a hatósági fellépést azt meg lehet bíróságon támadni. Tehát amikor hogyha a szuverenitásvédelmi hivatal egy jelentést kiad, és egy intézkedést elvégez esetleg, és az úgy néz ki, hogy ez nem törvényes, vagy eljárási hibákat tartalmaz, akkor az viszont közigazgatási bíróságon perelhető, és ez akkor nagyon sok elhúzódó ügyeket tud így generálni
de most csak hogy egy példát mondjak, ugye például ez a jelentés, a saját törvényeiket nem tartják be, miszerint nem lehetett volna ugye nyilvánosságra hozni, mielőtt nem küldik el annak, vagy az átlátszó.hu-nak, gond nélkül megszeghetik, hiszen...
Például emiatt... Ja. Már egy közigazgatási bírósági eljárás lehetne ellenük indítani, hogyha hatóság lennének.
Mit nyernek vele, hogyha belemennek ebbe? Hát itt tudjuk, választási kampány lesz kell hamarosan.
Igazság szerint attól függ, hogy ezzel mit tudnak elérni, és hogy milyen hatékonyan tudják a sajtót ellehetetleníteni. Azért korábban inkább az volt a modell, hogy az ellehetetlenítést próbáljuk minél inkább fű alatt csinálni, ne legyen nagy visszhangja, tényleg ne legyen az a nyilvánosság előtt zajló botrány, hogy látszik, hogy megpróbálunk embereket elhallgatni.
Lász népszabadság, például, meg ezek a nagyon súlyos...
Vagy az Index.
Vagy a Mészáros Lőrinc megyei lapjai felvá. Tehát, hogy mindig valakit odatoltak, tehát nem azt tettem, hogy oda ment Lázár János, és lakatott tett az ajtóra. Ja.
Igen. Tehát ehhez képest azért az nagy változás lenne, hogy mondjuk konkrétan betiltani lapokat. Tehát
és nem is fognak, ilyen, szerintem.
Ilyen nem igazán létezett. Nem akarok neki kötleteket adni, hogyan lehetne ezt ügyesebben csinálni. De igazából ugye, nézzük meg, hogyha már itt a dinasztia filmet említettük, ott például az láthatóan nagyon visszaütött, amikor elkezdték előre megpróbálni azt állítani, hogy ez valamilyen ukrán titkosszolgálati akciónak a része. Na most ennek hatására jár, most már hiszem 3 millió környékén a megtekintésben ez a film.
Egyrészt azért, másrészt meg ez egy tényállítás. Tehát, hogy is mondjam, ez azért, mert hogy ez előbb-utóbb nyilván azt mondják mind a direkt 36-osok, de azt mondják ti is, azért, hogy hát ebben nincsenek ukrán titkosszolgálati pénzek. Nézzük már meg akkor egy perc során, és hiába a titkosszolgálati jelentés, hiába minden, ezt sejtetni lehet, de ilyen ostobán nem szabadna belemenni.
És itt visszatérve egyébként a szuverenitás hivatalnak a jelentéséről, amit az átlátszóról kiadott. Ebben is egyébként hát tényállítások, amik bármivel alá lennének támaszva, hát ilyenek nem nagyon szerepelnek. Tehát olvashatjuk benne azt az állítást, hogy szerintük az átlátszó az a magyar szuverenitás veszélyezteti, és ezzel súlyos politikai és gazdasági károkat okoz Magyarországnak. De hát ezt például semmivel nem támasztják alá. Egy dolgot írnak benne, a Sargentini jelentést, hogy szerintük valamilyen módon ehhez az átlátszó hozzájárult. semmilyen konkrétumot viszont nem írnak arról, hogy, hogy a kettőnek mi köze egymáshoz. Tehát ott a Sargentini jelentés, az, az szerintem itt inkább ott arról van szó, hogy a, ugyanazt a jelenséget, a magyarországi korrupciót, azt egyszerűen ketten is észrevették, és a átlátszó az, az a, végezte a dolgát, és megírta, a, ahogy az kell. És ugyanezt a, az, hogy mondjuk ezt olvasta esetleg a Európai Bizottság, a, vagy az Európai Parlamentnek ez a, az a bizottsága, a, tehát de nem az átlátszó küldte el nekik zárborítékban az egész biztos.
Olvasták. Kicsi a valószínűsége.
Hogy csak ez döntött.
Hogy akkor, ó, mondták, hát igen. Akkor ez lesz.
De tehát tudjuk valószínűleg azért egy ilyen bizottság az, az ennél komolyabb munkát végez, mint hogy a sajtóból értesüljön a korrupciós ügyekről.
De nem, ugye az a baj, a, ezzel, ezzel a fajta fake news-zal, vagy hazugsággal, vagy nem tudom, minek nevezem ezeket a jelentéseket, hogy nem az a cél, hogy elhiggyük azt a hülyeséget, azt a tényleg a Tanú című filmhez hasonlító ilyen bicegő összeesküvés elméleteket, hanem hogy elbizonyítanítson a másikban, tehát azt gondolom, hogy hú, hát itt valami azért bűzlik el körül, az átlátszó körül, és ez ellen a legnehezebb védekezni. Ugye ez a klasszik kapátlopás, de hogy tényleg az történik, az rosszabb, de hogy tényleg az történik, hogy csak ez a, próbáljuk meg mindent, rakjunk rá mindent.
Persze, hogy... hát könnyebb valakit azzal támadni, hogy milyen motivációi lehetnek, mint az, hogy azt mondjuk, hogy egyébként amit mondtok, az igaz, vagy nem, és hogy amit mondjuk feltártok az, ezeknek az ugye, ezek jó, hogy így történnek-e, vagy nem. Hát most például olyanokra gondolok, hogy a ugye mi rendszeresen írunk például a politikusok vagyonosodásáról, tehát a múlt hónapban írtunk arról, hogy például Lázár János a saját kastélya körül még milyen földeket vásárolt meg, arról is, hogy ezeknek a dokumentációja az hát nem minden esetben volt rendben, de például arról is, hogy milyen luxus repülőgépekkel szoktak a akár csak ilyen egy-két órás utakra is repülni, például Párizsban meg Berlinbe különböző politikusok. De egyébként említetnénk olyanokat, ahol ugye beszéltünk 2006-ról és a túlkapásokról, ami akkor még a Fidesznek is tetszett ez a fajta tényfeltárás. Na most, amikor mi például írtunk egy olyan esetről, ahol a kormány egy ilyen élelmiszercsomag akciót indított.
Megvan, amikor
de biztos emlékszel rá, de azért a nézőknek meséljük el, hogy indított egy akciót, hogy rászoruló családoknak élelmiszercsomagokat szállítanak ki, és azt mi derítettük ki, hogy ezeket a csomagokat hát elég erősen túlárazták, bizonyos cégek, akiknek persze egy közbeszerzésen ki lett szervezve, sokkal többet fizettek a ugye közpénzből azért, mint amit kellett volna ezekért a csomagokért, és ugye valójában az a pénz, az hova lett, azt tulajdonképpen mai napig nem tudjuk. Viszont azt igen, hogy ugye miután ezt az esetet mi megírtuk, azután az Integritás Hatóság elkezdett vizsgálódni, konkrétan ők feljelentést tettek, és az ügyben most már egy büntetőeljárás zajlik. De amikor ezt egyébként ők elindították, azért arra figyeltek, hogy a átlátszót nem említették meg konkrétan, csak egyszerűen úgy tettek, mint hogyha ezt ők derítették volna
ki. Ennyi örömük legyen ilyenkor, azt gondolja. Igen. Én emlékszem, újságíróként mindig azt mondtam, hogy jó, te vetted észre, csak történjen valami.
Igen. De hát azért nem gondolom, hogy ez, hogyha mi nem kezdjük el megkapargatni, akkor ebből lett volna valami.
Ugye ez a sztori egyébként, ez azért szép, csak lefordítva ilyen utcanyelvre, hogy tehát hogy az van, hogyha ilyen, milyen szép dolog segélycsomagot osztogatni. Milyen csoda, ott állt, emlékszem, politikus hátán, és ez úgy lesz a közpénzből így magán vagyon, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát a tojás nem 50 forint, hanem 300 ér darabját ennek az államnak, és akkor ő ezt szétosztogatja, és ott nem annyi haszon keletkezik, ami egyébként is keletkezne egyébként, hanem hát nyilván óriási extra profit, és azt ugye elviszik. Tehát ez egy, például ez lehetett, ami kiváltotta a szuverenitásvédelmi. Most ment el a műhold.
Most. Most lették le az oroszok.
Nem, mert hogy mi azért van lezárva a környék, mert ott jön delegáció, és ilyenkor távirányítással kikapcsolják a telefonokat, de csak azokat, amelyeken nincs rajta a Pegazus.
Igen.
Tényleg, az enyém mit csinál? Ez jó, az csöndben van, jó. De hogy a lényeg az, hogy igen, tehát a lényeg az, hogy ez lehetett, ami kivette a biztosítékot, vagy azért volt még ott pár anyag, ami nem lehetett annyira kedves nekik ebben az időszakban.
Ugyanom, hogy több kisebb milyen volt. Tehát ez biztos, hogy ez volt az egyik. Amire, hát tudom, hogy nagyon háklisak voltak annó, az még egy, azt hiszem, tavaly előtti történet volt, ahol megint a politikusok vagyonosodása volt a téma, amikor volt egy kolléga, aki hát elment az Adriára és ott a a mészároség jaktjait azt megfigyelte, illetve azoknak a vendégeit.
Maga is meglepődött azon, hogy mit talált.
Igen.
De csak a Pegazusra jutott eszedbe, gondolom, mert ő megkapta aztán ezt a bizonyos Pegazust. Nyilván nem lesz, és ebben nem nyilván, hanem 100%-ig nem lesz egyetlen hatalommal se jóba az átlátszó. Nagy baj lenne, ha jóba lenne. Mindig az ellenzékkel van jóba, de az sincs igazán jóba, csak ők azt hazudják, hogy jóba vannak vele. És valóban egy 10 milliós országban élünk, tehát azért itt iszonyatos meló fenntartani. Ez nem egy óriási szerkesztőség, nem is tudom, hányan vagytok kb. Ott?
Körülbelül 12.
Na, azért mondom, hogy nem egy. Tehát ne azt képzeljük el, hogy ennél azért gyakorlatilag minden helyen, itt is, ott is, ott is több. De hogy mégis mi lenne az ökkenőmentes működés feltétele? Mert hogy tényleg előfizetők határeset, mindig látom, hogy nem gyűlik össze az összeg, tehát mindig látom, hogy hiányzik egy kicsi,
igen.
És idővel ugye amit Soros csinált, hogy akkor kivonult ebből a történetből, és fia pontosabban is azt mondta, hogy mit Afrikára koncentrál, mert minden rendben van, ami elég érdekes. Tehát, hogy mi marad, vagy hogy lehet működtetni egy ilyet?
Úgy már az elején is mondtam, az újságírók igazából nem szeretik azt, hogy projekteket kell
rohadtul
csinálni.
Nem.
Az mindenkinek igazából egy nyűk, hogy ezeket a grenteket, ezeket akkor riportolni kell, meg kell legyen akkor az, amit akkor ki kell pipálni, hogy ezt megígértük, hogy ilyen meg olyan témájú cikkeket ilyen meg ilyen mennyiségben le kell gyártani. Itt most mondom, ezért elárulom, hogy ez azért hogy működik, tehát tényleg nem azt kell elképzelni, hogy itt letelefonálnak a CIA-től, és akkor elmondják, hogy na ezt a dolgot, meg ezt a politikust kell támadni, meg ezt az üzenetet kell közvetíteni. Nem, tehát úgy kell az ilyen külföldi donációknak a grantjait elképzelni, hogy ezek eleve átmennek mindenféle alapítványokon, tehát amikor például az Európai Unió ad pénzt valamire, akkor az először odaadja egy magyar alapítványnak, akikről úgy gondolják, hogy az egy megbízható eddig tisztességes munkát végző társaság volt, és rájuk lehet bízni pénzeket, nem fogják ellopni, azért ebben a régióban már az is valami. És akkor ezek többé-kevésbé tehát ők már nagyjából olyan instrukciókkal kapják meg ezt a pénzt, hogy független újságírást támogassátok, és ezen kívül nem is nagyon van más elvárás. Egyszerűen annyi az elvárás, hogy ez tényleg azok tényleg független újságírók kapják
igen,
meg.
Csak ez feltételezi, hogy vannak tisztességes emberek a Földön. Tehát, hogy ha abból indulunk ki, hogy mindenki olyan, mint mi vagyunk, akkor nyilván, ha mi nem is gondoljuk komolyan, amikor mindenhova bedőjük a CIA-t és Soros gyögyöt, de ugye azt gondoljuk, a szavazóink azért ezt komolyan tudják gondolni. Tehát ebben pont az az ijesztő egy ilyen történetben, hogy elkérnek adatokat, amik ott vannak a kitéve, a honlapra is.
Igen.
És utána azt mondják, hogy nem adták ide is. Tehát annyira abszurdba ment át a történet, hogy igazából nem is tudom, tehát nekem az volt eleve a kiválasztás. Miért ez a kettő, a transzparencia, az átlátszó? Van egy listájuk, és hogy az A betű elől van, de a T meg hátul, tehát hogy így akkor meg a súlyossági sorrend, hogy ki bántotta meg a nem tudom kit. Szóval az egész ilyen borzalmasan bornít és nevetséges, és tényleg messziről nézni. De hogy picit csak visszatérve az újságírásra, hogy hát igen, tehát mi annyira messze dolgozunk egymástól, tehát én leülök a laptop elé egy ötlettel, és 45-45 perc alatt írok egy publicisztikát. A tényfeltáró újságírás az biztos, hogy nem így működik. Én magam, én tudtam, hogy nagyon melós, úgyhogy nem nagyon fértem hozzá, de azért mondjuk egy ilyen anyag, mint ez az élelmiszer csomagosztás, hogy ez hogy bomlik le munkafolyamatokra, illetve mennyi idő van kész egy ilyen?
Nagyon sokszor egyébként egy tényfeltáró anyagnak az alap történetét Tehát megint itt arról, megint beszélünk erről, hogy a külföldi befolyás. Azért nagyon sokszor egyszerűen egy tényfeltáró anyagnak az alap történetét azt a magyarországi emberek küldik el nekünk. Tehát itt legtöbbször egyébként tényleg arról van szó, például amikor egy helyi ügyről beszélünk, hogy például vidéken egy valami fejlesztést, amit beígértek, mai napig nem történt semmi, viszont kiadott rá az állam egy csomó pénzt. Tehát például egy ilyen történet. Ez megint, ez nem a CIA szállítja ezt az infót, ezt a ott élő emberek, akik látják, tapasztalják, hogy valamit valahova már ki van rakva évek óta az a ITU forrásokból ez meg ez épül, és láthatóan semmi nem épül. Ezt nekünk például elküldik, és mi meg mondjuk lekérdezzük az államtól, vagy egyszerűen megnézzük egy nyilvános adatbázisban az, hogy akkor mennyibe kerül ez mondjuk az adófizetőknek, vagy az Európai Uniónak.
Igen, hatházi mellett láttam, és hát gondolom, hogy is ugyanez megy. Uh-huh. Tehát nem az a kérdés, hogy van elég anyag, amit kap, uh-huh. hanem töménytelen.
Igen.
Tehát ezt úgy kell elképzelni, és egyszer elmentem el egy vidéki útjára, úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag minden mondjuk fideszes uh-huh. vezetésű faluban, városban, községben van egy olyan félig kész valami, amit elszámoltak késznek, és hogy közben ott áll egy állvány. Tehát így, de megdöbbentő, a dinasztia nem tudta bemutatni, nem tudta érzékeltetni azt a mennyiségű iszonytató pénzt, ami ezen uh-huh. átfolyik. De mégis csak menjünk már még egy picit a munkafolyamaton. Igen. Tehát van egy ilyen szagot fog az újságíró, uh-huh. azt mondja a szerkesztő, hogy na jó, akkor mennyit csináld. Mennyi, tehát hónapok, nem? Néha hónapok.
Előfordul olyan is, igen, hogyha egy tényleg nagyon komoly történetről van szó. Általában az attól függ, hogy mennyi dokumentumot kell feldolgozni.
Meg hogy milyen messzire kell elmenni, meg hogy milyen kivel, hogy kell. Sikerül. Igen. És hogy, ja, és az fontos, csak egy hallgatóknak mondom, hogy ezek a hónapokat fizetést kell kapnia az újságírónak. Na most ezért azok nyomozó újságírás a legdrágább műfaj, mert hogy az ember dolgozik 3 hónapig egy cikken, és születik belőle egy 4 flekkes, nagyon-nagyon jó anyag, de ha az arányokat nézzük, akkor bizony, ez egy nem jó nem jól megtérülő dolog.
Igen, tehát emiatt oknyomozó újságírás nehéz is úgy csinálni, mint az ilyen napi hírek szemlézését, az ilyen napi híreket közlő hírportálok működtetését, hogy az ott megjelenő reklámokból éljen meg alap. Tehát
hát mert ott két ember ül, meg a mesterséges intelligencia, ez az egyik bekapcsolja a gépet.
Tehát, tehát ezek a hírportálok, ezek tényleg arra jók, hogy minden nap az ember erre ránézzen, akár több alkalommal is, meg tudja, hogy éppen nagy vonalakban a világban mi történik, és ott mindig talál valami újdonságot, tehát ilyen 10-15 percenként szokott mindenhol kimenni akár egy új kis hír. Most egy oknyomozó portálon azt nem lehet megcsinálni, ott nyilvánvalóan, ugye, ahogy mondod, akár hónapokig tarthat egy cikknek az elkészítése.
Egyébként furcsa történet, mert hogy oda néz az ember mondjuk óránként, 2 óránként, hogy vannak-e hírek, és most figyeltem meg egy nagyon érdekes dolgot, valóban benne ez az reflex, csak azt vettem észre, hogy közben beszélgetett velem az ember, oda kattintott, de nem nézett le, hanem úgy pörgette az oldalt, hogy közben velem volt. Az a tökéletes, hogy már csak az oda kattintás miatt megy oda, igazából nem nézi meg, hogy mi van rajta.
Csak a pótselekvés.
Igen, de hogy ez a legjobb ijesztő, mert hogy igazából... Nincs szükségünk erre. Tehát én, aki ebbe élek, ezzel foglalkozom, ez a dolgom, nekem rohadtul kétszer egy napon ránézni valamire, mert az is már több, mint amit gondolok, hogy betől fogadni. Ez is ilyen junkiság, ez a hír junkiság. Ugye erre a legjobb ugye a válasza mondjuk az Instagram, ahol már nincs is hírek, csak a képeket pörgetezem be, és ez meg jó, mert színes és pörög. Jaj, még van 9 percünk, és Zubor Zalánnal az Átlátszó pont újságírójával beszélgetünk. Hát a szuverenitásvédelmi hivatalról itt 2 kérdés. Tehát az, hogyha a bíróságra vihetők ezek a dolgok, ugye mondjuk megkapja a hatósági jogkört, az Tehát igazából semmi szüksége nincs rá, hiszen most a titkosszolgálatokkal neki egy nagyon jó kis együttműködése van. Tehát gyakorlatilag olyan dolgokhoz fér hozzá, amit tudom, hogy senki nem férhetne hozzá azon kívül, hogy az igazságügyminiszternek ne kéne engedélyezni, vagy nem is tudom. Tehát egy abszurd.
Hát nem tudom, mi az, amikhez hozzáférhet egyáltalán. Tehát nincsen meghatározva az, hogy a szuverenitás hivatal az a titkosszolgálatokkal milyen kapcsolatban áll. Beírtak a törvénybe, hogy a szuverenitás védelmi hivatal hatósági intézkedést kérhet, és felsorolták, hogy honnan. De ez tulajdonképpen bármilyen kormányzati intézményre igaz, hogy kérhet adott esetben hatósági intézkedés, hogyha mondjuk bűncselekményt vagy
hogyne.
Hasonló problémát tapasztal. És ugye, hogy konkrétan milyen dolgokhoz fér hozzá, meg milyen adatokat szeretne megkapni, azt ugye beszéltük, hogy ez a hivatal, ez például tőlünk olyan adatokat kért, amik nyilvánosan elérhetők. Tehát ez amit ők szerettek volna úgymond megtudni, és amikkel kapcsolatban azt állították, hogy ezeket mi titkoljuk, vagy nem átlátható módon mutatjuk be, ezeket az oldalunkon nagyon könnyen megtalálták volna. Azt hozzáteszem, hogy egyébként kivételesen átlátható működésű szervezetről van szó, ugye az átlátszó esetében, és ez egyébként igaz a többi hasonló
szervezetekre,
meg médiumokra is. Ezeket a különböző forrásokat, hogy honnan kapják, azokat elég teljesen világosan közzéteszik. Egy ellentétben, tehát
például magával a
hivatallal, vagy mondjuk egy olyan csoportokkal, mint mondjuk a Matthias Corvinus Kollégium, ami a például a szerződéseit a előző évben egyáltalán tette közzé.
Igen, csak itt ugyanában a problémában.
Vagy mondjuk különböző a közérdekű alapkezelő, közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amik szintén a kiadásaikat, bevételeiket hát nem lehet azt mondani, hogy nagyon átláthatóan mutatnak.
Szóval ugyanez a problémával találkozunk, mint amikor demokratikus választásokon akarunk legyőzni egy antidemokratikus kormányt, ahogy te érvelsz, az, hogy hát mi mindent megmutattunk, és hogy ezt tudod, amikor az előzetesben vagy, és azt mondja neked a bivacsá, hogy hozd ide az oknimat, az nem azért van, mert ő nem tud elmenni érte, hanem csicskáztatás miatt. Ezek a dolgok, hogy tudom, hogy kim van az oldaladon, de küld el nekem, erről semmi másra nem szól, hogy hát igen, tehát ez nagyon, nagyon, hogy is mondjam, nagyon alantas, és ez méltatlan bárkihez ez a dolog, de itt azért érzek benne folyamatosan egy ilyet, amikor a Lánci Tamás ebben felháborodva, tehát már magából kikelve oktatta a Transparency International-t, hogy induljanak el a választásokon, meg minden, akkor és frusztráció.
És egyébként ez az, amit tehát pont mondunk, amit én mondtam az elején is, hogy ez erről szól, tehát az ez a gondolatiság, hogyha lehet így nevezni, az egész mögött ez, hogy szerintük nincsen legitimitása olyan szervezetnek a politikába beleszólni, ami a kormánypárton kívül áll, ami úgymond nem nyert választásokat, mivel minden lépést azt szerintük ezzel meg lehet indokolni, hogy hát mi nyertünk választást, tehát akkor onnantól, aki a úgymond mi csapatunkba tartozik, az bármit megtehet.
Igen, csak ez a demokrácia felfogás soha nem volt érvényes, másrészt pedig attól, hogy szerintük nem legitim.
És szerintem egyébként ez az, amikor ezekről a témákról beszélünk, például amikor mondjuk Láncival valaki vitatkozik, akkor ezt az alapfeltételezést kellene szerintem vitatni, hogy ez nem igaz, hogy én nekem mondjuk állampolgárként, mivel nem választottak be a parlamentbe, nincsen jogom politikai kérdésekben megszólalni, vagy akár mondjuk olyan aktivitást folytatni, ami ezt befolyásolja.
Igen, igen, és a gond az, hogy ez két fázis. Az egyik az, azt mondják, hogy nem legitim, ne szóljon bele a izébe. És akkor azt mondják, de nem azt mondják, hogy ne szólaljon meg, hanem hogy nem érdekel a véleménye, ezt mondhatják, de ők azt mondják, hogy el sem mondja a véleményt, és ez két nagyon-nagyon különböző dolog. Mert itt azért az történik, hogy aktívan beavatkoznak ebbe, és hát ez nyilván nem fog az EU-n átmenni. Tehát ezt mindannyian tudjuk, csak az idő. hogy azért még hozhatnak 2026-ba, tehát még elgurítheték ezt a hivatalt odáig. Viszont nem csak szuverenitás védelmi hivatal van, és most teszteltem a kollégákat, hogy hallották-e a szuverenitás védelmi kutatóintézet nevét az elmúlt időszakban, megalakulása óta, és még itt senki nem. Te hallottad véletlenül valamivel kapcsolatban elhangozni?
Nem.
Hú, döbbenet. Micsoda munka folyadott a mélyben, el se tudjuk képzelni, mondjuk pedig a beharangozója nagyon erős volt, komolyan mondom, már-már Kásler Miklóshoz mérhető volt ez. Szóval gyönyörű volt, ugye a Szabad Európa is hivatkozik erre, de valóban ugye mindenki ezt mondja nagyjából, hogy ez nem lenne jó, neki hatóság lenne, de hogy azért tényleg, hogy azt is láttam egy picit, hogy az Orbán is egy kicsit az elgurult a gyógyszere Trump beiktatása után, mert ez a soros hálózat kisöprése, meg ez, hogy aki kapott ettől a díját a pénzt, az hagyja el Magyarországot, szóval már Putyin retorikát használ, és hogy tényleg minden lépés az, hogy tényleg mondjuk, ha engem kiutasítanának tényleg, és hogy valami norm, én választottam a célországot, akkor a nagy bajom nincsen, és elég sok ember van, aki nem azért van, mert szeret itt lenni Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt, hanem azért, mert már lusta elindulni, de hogy de van már, kiszivárgott már valami erről a kétnapos izéről, frakció?
Semmi konkrétum, valószínűleg ez egy törvényalkotás, ami el fog indulni, azt majd gondolom a parlament honlapján ez a törvénytervezet nyilván meg fog jelenni. Valószínűleg egyébként tényleg az lesz, hogy ugye már létezik a választási törvény, ami alapján nem fogadhat el
hogy
választáson induló szervezet külföldi támogatást. Valószínűleg valami ilyesmit, valószínűleg ezt szeretnék kiterjeszteni a civil szervezetekre is.
Nem adunk pénzt, nem engedjük, hogy más pénzt adjon, és ha valaki pénzt akar adni, akkor még megbüntetjük, dögölj meg. Sajnos lejárt az időnk. 959 van Zubor Zalánnal. Hát még tudtunk volna erről pár órát beszélgetni, mert idén mondtam, hogy egy nagy ügyet majd soroljunk fel. Nézzenek utána, átlátszó.hu oda kell kattintani. Hócipő is megjelent, abban meg én vagyok, meg a Klubrádiót is hallgathatják, meg aztán hirtelen belegondolhatnak, hogy mekkora sajtószabadság, és mennyi az én csóró szervezet, aki pénzt akar. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát továbbra is figyeljük nyilván egymás munkáját, mert már nem maradtunk túl sokan. Ez volt a Reggeli Gyors.
Reggeli Gyors. Nem maradjon le semmiről.